Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Kemecsi Lajost, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm, hogy meghívtak.
A beszélgetést felvételről hallják. Csak nem két hete, hogy bezárt a Néprajzi Múzeum Kossuth téri épülete, közben pedig jóvá hagyták a Dózsa György úti épület végleges terveit. Mikor kezdődhetnek ott az építési munkák?
Az építési munkátok még idén elkezdődnek a Kossuth téri épületnél. Nyilvánvalóan
a Dózsa György úti.
Bocsánat, igen, a Kossuth téren már nem fogunk építkezni. A Dózsa György úti épületnél inkább úgy szerettem mondani, hogy a Városliget szélén, tehát a Városliget mellett, hiszen ott most egy parkoló van azon a részen. Indul el a mélyépítési munkálatokkal, nyilvánvalóan először az alapokat kell megteremteni, ahhoz, hogy aztán egy magas építése fölépüljön a teljes új múzeumépület valamikor 2019 végéig.
Uh-huh. Mielőtt részletesen beszélnénk arról, hogy hogyan néz majd ki az új épület, induljunk egy picikét hátrébről. Ön szerint milyen elvárásoknak kell megfelelni egy múzeumnak a 21. században?
21. század második évtizedére tudok valamit mondani, még az is biztos, az se biztos, hogy az évtized végére nem lesznek újabb funkciók a múzeumokra nézve, szinte elvárás szinten kötelezőek. De azt tudom mondani, hogy rendkívül sokat változott az utóbbi két-két és fél évtizedben az egész világon a múzeumok hasznosságának és tevékenységének a megítélése. Ez azt hozta maga után, hogy a korábbi épületek például egyre kevésbé alkalmasak a sokféle új funkció ellátására. Találkozási helyként kell, hogy működjenek a múzeumok. A gyűjteményeik bemutatását sokkal aktívabban és sokkal nagyobb felületen, idézőjelben célszerű megtenniük. Ismeretátadási funkciókkal kell rendelkezni, ehhez oktatótermek kellenek, interaktív helyiségek kellenek. Célközönségben egyre inkább erősödik a fiatalabb korosztályok felé fordulás. Ez azt jelenti, hogy például mi is ugye készülünk egy gyermekmúzeum megvalósítására. A tudásbázisnak a közzétételénél a kutatói és az érdeklődői információs szerzés helyszíneit kell magas színvonalon kiszolgálni, tehát ez jelen esetben állunk könyvtárat és egy archívumi kutató részleget is jelent. Tehát minden olyan terület, ami eddig esetleg kevésbé volt látható a múzeumok iránt érdeklődők számára, az egyre inkább előtérbe kerül, valahogy transzparensebbé válnak a múzeumok, átláthatóbbá válnak. Érdekes, hogy ez az épület egyébként, amit a Napura Architekt tervezett, ez valahol pont ezt az átláthatóságot építészeti meg szempontból is képviseli. Úgyhogy sok új funkció van, egyre több lesz, és én érdeklődve várom azt, hogy milyen lesz mondjuk 15 év múlva az elvárás egy múzeum felé. Abban bízom, hogy a most megépülő épület alkalmas lesz az akkori aktuális elvárások kielégítésére is.
De ez azt is jelenti, hogy a korábban hangsúlyos funkciók, például a gyűjtés, feldolgozás, azok most kevésbé fontosak?
Nem, de egy gyűjtési funkció, és még részlegesen egy feldolgozási funkció is, olyan tevékenység a múzeumok működésében, továbbra is ez az alaptevékenység és a háttér. Gyűjtemény nélkül nincs értelme múzeumról beszélni. A gyűjtés nélküli múzeum az egy halott intézmény, tehát nyilvánvalóan gyűjteményezés kell, gyűjtés kell, és ezek feldolgozása és állományvédelme. De ezek azok a területek, amiket hát azért ezek nem látszódnak. Tehát a gyűjtést nem az épületben végezzük leginkább. A feldolgozásnak vannak olyan fázisai, amit akár már meg is lehet mutatni, ahogy egyébként az állományvédelemnek is. Tehát a látogatóinkat egyre jobban érdekli például az, amit restaurálásnak hívunk egyszerűsítve. Ez egy komplexebb dolog azért, mert ebben van preventív állományvédelem is, ami akár egyébként egy hétköznapi háztartás tudásába is beépülhet, hogy hogyan tudjuk megőrizni a dédszülőktől ránk maradt tárgyakat, ha meg akarjuk őrizni. Tehát ilyen tudások közvetítése is egyre fontosabb lesz a múzeumok felé, vagy felől elvárásként, de ezek azért nem látszódnak annyira. És az, hogyha így nagyon egyszerűen akarjuk térben megosztani ezeket a funkciókat, akkor erre az a válasz, hogy például a Néprajzi Múzeumnak is két épülete készül jelenleg. Az, amiről kevésbé beszélünk, az már gyakorlatilag szerkezetkész, ez a Szabolcs utcába fölépülő raktározási
központ. Fogunk erről is majd beszélni.
Igen. Oda kerül például ez, amit ön is kérdezett, a gyűjtemények maguk, tehát a nagy raktárunk ott lesznek, a több százezernyi tárgy ott lesz, és ott lesz a feldolgozásnak is bizonyos fázisai, és ott lesznek a restaurátori tevékenység, az állományvédelem funkció is. Hát ezeket nem kell és nem is lehet olyan mélységig megmutatni kifelé.
Ugyanakkor fontos szempont a Szabolcs utcai raktár esetében, hogy például az nyitott legyen, tehát a restaurátori műhelybe azért majd be lehet kukkantani.
Hát maguk a raktárok nem szabad, hogy nyitottak legyenek, tehát az nagyon-nagyon szigorú. Egyébként a tervek szerint Európa legbiztonságosabb raktárkomplexuma épül, tehát a raktárakban nem lehet
nem
benyitni.
A restaurátori
igen,
műhely.
Igen, tehát a restaurátor műhelyeknek is lesznek olyan részei, ahová nem célszerű, hogy bejussanak egyébként a látogatók, de biztos, hogy szükséges lesz megmutatni bizonyos tevékenységeket, és lesznek olyan részletei a raktárnak, például a Néprajzi Múzeum gyűjteményére vonatkozóan a nagyméretű műtárgyakat nincs értelme egy speciális hatalmas lifttel utaztatni a négyszintes föld alatti raktárba, ezért nem is építettünk ilyen nagy liftet, hanem logikusan az úgy döntöttünk, hogy az a felszínen marad, ott viszont meg is tudjuk mutatni, tehát lesz egy bejárható, megismerhető raktári szegmense is ennek az épületnek.
Maradjunk most még a Városligeti épületnél. Az új épület ugye számos más szempont mellett azt a problémát biztosan orvosolni fogja, hogy a Kossuth téren 1200 négyzetméteren tudták csak bemutatni a műtárgyakat, itt viszont most nagyobb tér jut majd a kiállításoknak. Mekkora terük lesz?
Ha megengedi egy mondattal, kitérnék arra, erre utaltam az imént is, hogy ezzel minden nagy múzeum küzd, hogy a raktáraikban, a gyűjteményekben őrzött műtárgyaknak mekkora százalékát, mekkora arányát tudják ténylegesen a látogatók elé tárni, tehát valóságosan.
De ez Európában sem több, mondjuk egy számjegyű számnál.
Ez a legnagyobb múzeumoknál, ez ilyen 2-3 legfeljebb 5%-ot érje, de akkor már látványraktári megoldásokban is gondolkodott. Ez nagyon nehéz ügy. Nagyon komoly válogatás, egy nagyon súlyos döntés egyébként a kurátornak, a muzeológusnak, a múzeumnak, hogy mi az, amit az, például az állandó kiállításon mutat be. Ez jelen esetben a mi jelenleg, illetve most már bezárt Kossuth téri gyűjteményünknél, ez összesen 3000 tárgyat jelentett az 1200 négyzetméteres állandó kiállításban.
Mekkora pontosan a Néprajzi Múzeum gyűjteménye, csak hogy ez a 3000?
250 és 260 ezer között vannak a tárgyak darabszám szerint. Tehát ez a 3000, ez
alig több mint 1%.
Így van. És most az új épületben, a Városliget szélére tervezett épületben lesz egy 1000 négyzetméteres gyermekmúzeumi állandó kiállítás, ott is lesznek műtárgyak, lesz egy kerámia térnek nevezett a látványtár és az interaktív terület, vagy interaktív kiállítás közötti hibrid megoldásként.
Igen, erről is fogunk majd részletesen beszélni.
Ott legalább 4000 tárgy, csak azért, hogy össze tudjuk adni, ott legalább 4000 tárgy lesz, körülbelül 300 négyzetméteren, és ott van egy hatalmas, egy több mint 3000 négyzetméteres állandó kiállítási tér. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyságrenddel bővül azon műtárgyak száma, amit kiállításon tudunk megmutatni.
Beszéljünk egy kicsikét akkor most az új épületről. Hogyan néz ki? Induljunk kívülről belőle. Fontos-e, hogy például már külső megjelenésében, látványában, amellett persze, hogy illeszkedik mondjuk a Ligethez, vagy egyáltalán a Liget projekthez, hogy abban is megjelenítse a tartalmat?
Uh-huh. Ez inkább lehet, hogy építészeti kérdésként merül fel először. Az építészekkel nagyon sokat egyeztettünk arról, hogy a győztes tervük, ami egyébként nagy meglepetés volt, hogy egy magyar iroda győztes terve, ugye anonim pályázatnál, nagy világcégek között, így van. És hát megmondom őszintén, hogy voltak ilyen, nem fogom megnevezni, melyik nagy világ tervező iroda, akikre úgy gondoltuk, hogy hát ez a terv, a zsűri több tagja, és hogy hát ez a terv az ő stílusukhoz igazodik, nagy meglepetés volt, hogy a Napúr nyert. Egyébként egy hangulag. De ez az épület, és innentől kezdve indult egy nagyon szoros együttműködés a sikeres tervpályázat után, egy rendkívül intenzív együttműködésben alakult ki a végleges terv. Ugye az egy látvány.
És mit szólt ez az építésziroda?
Hát ők örültek nagyon, tehát azért ők még nem terveztek múzeumot, és mi meg eléggé jól tudtuk, hogy mit akarunk. Tehát már az építészet...
Ez mennyire kötötte meg a kezüket?
Hát egyszer-kétszer hallottam olyat, hogy azért ők szeretnének szabadabban szárnyalni, de azért szárnyalnak. Tehát, hogyha valaki ezt az épületet akár csak a tervek szintjén megismeri, az egyértelmű válik mindenki számára, hogy azért ez egy nagyon merész, nagyon lendületes, nagyon letisztult építészeti program, ami megvalósul itt. És átlátható. Ezt ugye az imént is utaltam rá, hogy ez a transzparencia, ez a múzeumok küldetésében is fontos, és ez az épület tökéletesen visszaadja ezt. Tehát rengeteg átlátható elem van. Az a hosszú, ha belépünk az épületbe, akkor egy olyan hosszú és vonzó, széles, lusta vagy olasz lépcsőn, tehát nem egy meredek dolgon keresztül jutunk le az épület belsejébe, ami 100 métert látunk lefelé. Tehát egy ilyen nagyon nyitott megoldásként fogadjuk a látogatót. Mert ugye az volt a kérdés, hogy mi az, ami kívülről látszódjon egy házon. A 21. században az építészetre, amennyire én ezt megtanultam most az építészektől, általában nem volt jellemző az, hogy motivumokkal, vagy konkrét építészeti gesztusokkal üzenték volna meg a funkcióját az épületnek, hanem egy ilyen kicsit semlegesebb homlokzatok jellemzik az utóbbi években, évtizedben épült ilyen jellegű házakat. Mondjuk a múzeumok kicsit kivételek, mert azért ott vannak nagyon markáns elemek. Elég utalni mondjuk a Marseille-i, a Mediterrán Világ Múzeuma, ami ott létrejött a tengerparton egy csodálatos homlokzattal. És itt egy nagyon merész döntés született, miszerint a mi épületünk a Városliget szélén már külsejében is megüzeni azt, letisztult és nagyon visszafogott motivum kincs felhasználásával, hogy milyen gyűjtemény is az, amit ez az intézmény őriz és amit feldolgoz. Ez azt jelenti, hogy magyar és nemzetközi motivumok vannak nagyon-nagyon ügyes és nagyon komoly több hónapos tervező munkával díszítő elemként megjelenítve ezen a homlokzaton. Ezekhez a tárgyakat a gyűjteményünkből válogattuk, abszolút közös munka volt a motívum kincs összeállítása. Én szerintem nagyon fontos volt az a sok idő, amit együtt töltöttünk az építészekkel. Hetente voltak kooperációk, így hívják ezt a hol veszekedéssel, hol jó hangulatú beszélgetéssel, azért többször a második zajló egyeztetéseket, ahogy haladtunk a tervezési fázisban. Nyilvánvalóan a Néprajzi Múzeum elvárásait és az építészeti megoldásokat azért összhangba kellett hozni, és voltak célzott workshopok, tehát olyan témák, amikről akár több alkalommal, több napig tárgyaltunk. Ilyen volt a homlokzat, de ilyen volt mondjuk a gyermekmúzeum, vagy ilyen volt az a kiállító tereknek a speciális adottságai. Szóval ezek ilyen mélyfúrásszerűen terveződtek.
De ezeket önök hogyan gondolták ki, vagy hogyan alakították ki? Ilyenkor érdemes külföldi példákat nézegetni?
Tehát nagyon okosak a kollégáim, én sem vagyok buta állítólag, de ez nem lenne elegendő ahhoz, hogy így egyből megmondjuk, hogy milyen legyen egy múzeum. Nagyon, egyrészt van több évtizedes tapasztalat, hanem évszázados arról, hogy milyen ne legyen a Néprajzi Múzeum. Ugye a Kossuth téri épületnek is csodálatos adottságai vannak, csak nem múzeumi adottságok, hanem egy palotái. Tudtuk, hogy mit nem szeretnénk. És hát elég sok időt töltöttünk azzal az elmúlt három esztendőben, hogy nemzetközi példákat elemeztünk, megismertünk, kértünk tanácsokat, vontunk be külső szakértőket abba a programba, amivel már a pályázat kiírását megelőzően, tehát a kiírása, az építészeti program megfogalmazásához is használtuk, és utána az általam imént említett workshopoknál is innen tudtuk hozni a példákat. Bejártuk a nagy európai utóbbi évtizedben épült új múzeumok, illetve régi épületeket megújító építészeti megoldással rendelkező múzeumokat, mondjuk Bázelit, vagy Zürichit, hogy most csak a svájciakat mondjam, de Milánótól, Marseille-ig, Párizstól, Antwerpenig, és hát a raktárok miatt más szegmenseket és más intézményeket is, akik talán annyira nem közismertek, de mondjuk a British Múzeumnak az utóbbi években egy hatalmas új raktárbázisa épült, aminek már a tervezési fázisától ismerjük a problémáit és az előnyös megoldásait is, és ezeket ismerve alakítottuk ki a Szabolcs utcai raktár elvárását. Tehát nagyon fontosak voltak a nemzetközi megismerhető példák, igen.
Beszéltünk most akkor a homlokzatról. Mekkora része lesz az épületnek a föld felett?
Körülbelül a 60%-a lesz az épületnek a föld alatt. A teljes olyan terület a föld alá kerül, ami nem igényel természetes fényt, sőt, amelyik...
Hát a kiállító termek zöme nem igényel.
Sőt, különösen rossz. Tehát, hogy ez most már egy ma jelenleg terveződő vagy épülő nagy múzeumnál, hát alapdolognak veszik azt, hogy a természetes fény az nagyon árthat a műtárgyaknak és árt a műtárgyaknak, tehát azokat előszeretettel tervezik már a föld alá. A gépészeti részek mind oda kerülnek, a kiszolgáló létesítmények oda kerülnek. Ebben az épületben is kell, hogy legyenek és lesznek is a kiállításokhoz kapcsolódó, vagy a vendégkiállításokat fogadó háttér tevékenységnek a helyiségei, tehát ide is kell restaurátor műhely, ha nem is annyi és olyan felszereltség, mint a Szabolcs utcában. Ezek mind a föld alatt lehetnek. Mi nem lehet a föld alatt. Nem lehetnek a föld alatt a látogatók. Csak amíg a kiállítást nézik. Nem lehetnek a föld alatt a könyvtári, archívumi kutatóhelyiségek, hát természetes fényben a legegészségesebb olvasni. Nem lehetnek föld alatt a gyermekmúzeumi terek. Hát a gyerekeinket nem szívesen tereljük be egy ablaktalan helyiségbe. Ezért az új épületnek nem, hogy föld fölötti, hanem egy külön terasszal rendelkező részét szántuk, és oda is terveződött a Néprajzi Múzeum gyermekmúzeuma. És hát azok a közösségi terek sem célszerű, hogy föld alá kerüljenek, mint például a kávézók, vagy a múzeumi bolt. Tehát hiszen említettem, hogy találkozási pontot szeretnénk. Egy olyan épület ez, hogy ugye az volt a kérdés, hogy ha belépünk, akkor már láttuk a homlokzatot, kíváncsiak lettünk rá, hogy mik ezek az apró kis motívumok, amik összhatásban mégiscsak speciális üzenetet képviselnek, és beléphetünk ebbe az épületbe több irányból, beléphetünk a műcsarnok felől, vagy bejöhetünk a másik oldalról, ahol egyébként a mélygarázs lesz, tehát a személyautóval érkező családok, látogatók onnan fognak érkezni, de lehet jönni majd egyébként az 56-os emlékmű, amit ilyen karéként, vagy így közrefogva az épület két földfelszín fölötti része közrefog, onnan is lesznek bejáratok. Tehát, hogy ez egy valóban több irányból megközelíthető, több látogatói útvonalat fölkínáló megoldás. És
hát még a külemét tekintve fontos, hogy ugye egy ilyen dombos, tehát ha úgy tetszik, füves rész is kapcsolódik hozzá.
Ez szerintem nagyon fontos volt. Már a pályázatnál, szerintem ezzel nyerték meg egyébként. Mert az volt a pályázati kiírásban, a Városliget ZRT által megfogalmazott kiírási rész, hogy ezt az eredetileg a Városligetnek is a kapujaként működő területet, újra ezt a kapu funkciót adja vissza ez az épület. Úgy, hogy közben megoldja, amit akar a múzeum. És általában a pályázók ezt a földfelszín fölött, az 56-os emlékmű fölött átívelő megoldással képzelték el a legtöbben. És ebbe volt merész és újító ez a magyar tervezőiroda, a Ferenc Marcell irányításával, kitalált ötlettel, hogy ők átvitték ugyanezt a kapuívet, csak a föld alatt. És tényleg a földfelszín fölé ügyelve arra, hogy a parkhoz is és a városi szövethez is igazodjanak, csak azt emelték ki, amit, mint az imént mondtam, okvetlenül szükséges. Ezért nem éri el például a környezetében lévő épületek magasságát sem a ház, és a mélységét sem. Tehát itt csak egy szintről beszélünk a föld alatt, nincsenek alatta többszintes raktárak, tehát az utca túloldalán lévő házak pincéi mélyebbek, mint amit mi ide most megtervezünk. Hát nem utolsó szempontként ezért van külön választva a raktározási funkció a Szabolcs utcában. Tehát, hogy ne egy hatalmas épület jelenjen meg a Liget szélén.
Nyilván fontos szempont az átláthatóság mellett a nyitottság is, az, hogy hívogató legyen a tér. Ez már csak azért is az lehet, mert a Városliget látogató központja is itt kap majd helyet. Tehát tulajdonképpen itt megfordul majd mindenki, aki valamilyen módon a Ligetben szeretne időzni.
Én azt remélem, és abban bízom, hogy az épület üzenete, azon túl, hogy van egy funkció, ez a látogatóközponti funkció, egy ilyen nemzetközi konyhával, tehát különböző, akár kontinensekről származó ételkínálattal is rendelkező étteremmel, szintén a műcsarnok felüli részben működő étteremmel, tehát ez egy vonzó dolog, az biztos, de maga az épület, mint amit az imént is mondtam, átjárható lesz. Mégpedig úgy, hogy a műcsarnok, vagy a másik oldali kijárat között, ezen a hosszú lépcsőn, amit mondtam, le lehet jutni szabadon, jegyvásárlás nélkül a földszint alatti részre, ahol eldöntheti szabadon a látogató, hogy őt érdeklik-e az állandó kiállítás, vagy az időszaki kiállítások közül bármelyik, ami megvalósul. Ott, ha érdekli, akkor ott már jegyet vesz, és onnantól az épületben felfedezheti az értékeinket. Ha úgy dönt, hogy nem, akkor egyszerűen vagy visszafordul, vagy átsétál az épületen, és a másik oldalon távozik, és mind a két irányban elhalad egy kerámia tér mellett, amiről már említést tettem, amiben legalább 4000 műtárgyunk lesz, interaktív megoldásokkal, és szerintem egyedülálló módon egy gyűjteményi típuson keresztül, mellesleg egyébként Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű gyűjteményével rendelkezik a Néprajzi Múzeum, tehát ez egy több mint 30 000 darabos kerámia gyűjtemény.
De nem csak kerámia, ő mondta, hogy esetleg a szilikát az jobb szó, mert hogy mindenféle porcelán és egyéb dolgok is helyet kaphatnak.
Igen, köszönöm, hogy kijavított. Tehát ez valóban nem a... Nem,
csak amiatt, hogy képzeljük el.
Igen, ugye? Ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben a magyar fazekasok által készített népi kerámia mellett valóban az üvegtermékek, a habán, a késő habán termékek, a porcelánok és a nemzetközi gyűjteményből még mondjuk a Kolumbusz előtti időből származó ekvádori régészeti gyűjteményünk szilikát anyaga egysége is megjelennek. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon komoly lehetőségeket kínáló gyűjteményi korpusz, egység, amiben nemzetközi és magyar anyag, afrikai, ázsiai, amerikai és a Kárpát-medencei anyag együtt van, hihetetlenül izgalmas, nem fogom végig elmondani, hogy milyen koncepció mentén szerveződne, ennek már megvolt a szakmai vitája, ennek már zajlik a konkrét tárgylistát eredményező forgatókönyvének a kidolgozása, ez január végére rendelkezésünkre áll. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy az építkezéssel párhuzamosan és a költözéssel párhuzamosan a Néprajzi Múzeumban szintén hosszú ideje zajlik már az új tartalomnak a megfogalmazása. Az sem megy egyik pillanatról a másikra. Egy ekkora jellegű és ilyen méretű kiállítás, mint amiről beszéltünk, ennek legalább 3-4 év az előkészítése a nemzetközi tapasztalatok szerint is, és hát miközben még költözünk is, tehát ez egy speciális helyzet.
Az egyértelmű volt, hogy ezt a gyűjteményt, vagy ennek a gyűjteménynek egy szeletét érdemes a látványtárban megmutatni?
Igen. Ez elsősorban egyébként állományvédelmi szempontokkal magyarázható. A szilikát a legellenállóbb dolog. Jól bírja a múzeológust, kiválóan bírja a kiállítás kihívását, jól bírja még a látogatókat.
De itt üvegfal mögé kerülnek.
Abszolút védve lesznek természetesen, de ennek ellenére azért ez egy kihívás, tehát mindig megterhelő egy műtárgynak. A raktárból, amikor kikerül, ahol addig mondjuk akár évtizedeket vagy egy évszázadot is eltöltött, sokkot kap. De konkrétan ezt így hívják. Tehát ezt a sok hatást kell, hogy például a zsiliprendszerrel kezeljék a raktárakból. A fény, a hő, a páratartalom, a légnyomás megváltozása is befolyásolja azokat az állapotokat, amibe bekerül a műtárgy, és ezek elindíthatnak nagyon pusztító folyamatokat is. Egy kiállításra, hogyha eldöntjük egy tárgyról, hogy az bekerül egy múzeum állandó kiállításába, azzal nagyon komoly rizikófaktort növelünk, és annak a műtárgynak fokozottan kell ügyelni az állapotára, mert ez a sok hatás, amiről beszéltem, amit aztán ki lehet heverni, és lehet kezelni, és szakemberek ezt tudják, ahogy az orvosok is, úgy a restaurátorok is meg tudnak állítani ilyen folyamatokat jó esetben, sőt, ki tudnak javítani ilyeneket, de nekünk az a célunk, hogy ezt minimalizáljuk, ezt a sok hatást. Vannak gyűjteményi egységek, mint például a textilgyűjtemény, ami világszínvonalú, a mérete és az összetettsége miatt több mint 40 ezer műtárgy tartozik ide. Na de a textíliákat egy ilyen látványtári megoldásban nem lehet biztonságosan megmutatni. Más kiállítási módszertant kell, hogy alkalmazzunk. Részben ez magyarázta a kerámiát, meg az összetettsége. A mérete, a jellege, az értéke, az állapota, tehát sok irányból mutatott mind afelé, hogy ezt a gyűjteményt válasszuk.
Mitől lesz ez látványos?
Hát a kollégáim tudásától, meg nyilvánvalóan attól, hogy a várhatóan addigra elérhető legmagasabb színvonalú kiállítási technikát is szeretnénk alkalmazni. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk, tehát látjuk, hogy milyen gyorsan avulnak el a műszaki megoldások, a mobiltelefonok, az alkalmazások, az applikációk és minden. Tehát nem szeretnénk olyan helyzetet, hogy 5 év múlva kicsit ilyen lesajnáló mosolyt váltson ki az a technikai megoldás, amire mi nagyon büszkék vagyunk 2017-ben. Most. Tehát nekünk erre nagyon ügyelni kell, figyelni kell ebben is a nemzetközi trendre, az újításokra, és nem erre kell helyezni a hangsúlyt, tehát nem a kütyüknek kell elvinnie, és a vonzást jelenteni a kiállításban. Itt a koncepciónak összetett üzenetek vannak, ugye két részre oszlik, a két lejáró lépcső mellett két elkülönülő egységben van hosszan ez a látványtár. Az egyikben a gyűjtemény és a múzeumi tudás megismerését célozza az a koncepció, ami ott fog megjelenni, tehát hogy hogyan gyűjtünk, milyen sorozatok, miért vannak sorozatok, mik a kivételek, mik jellemzik a kerámiát, a másikban pedig a kerámia tárgyakon keresztül a társadalmi tudást, tehát hogy szokásokhoz hogyan kapcsolódik, temetkezéstől, házassági keresztelőn át, tehát nagyon sokféle megismerési szempontot kínálunk föl. És még nem beszéltem arról, hogy ezt én úgy gondolom, hogy nagyon demokratikus épületként kezelve ezt a teret ingyen tesszük. Tehát ezzel nem kell jegyet venni. Tehát itt ez egy trükk persze a részünkről, ez egy marketing fogás is, így is felfoghatjuk, hogy megmutatjuk, hogy mi mindent lehet egyetlen gyűjteményi egységen keresztül akár a látogatók számára közvetíteni, tudásként a Néprajzi Múzeumra építve. Legyen kívánatos ez a gyűjtemény, abból a szempontból, hogy érdeklődést váltsunk, és akkor már jöjjenek be megnézni a többi kiállításunkat is. De ha nem tudnak bejönni, mert sietnek, mert a gyerekért kell menni, mert igazából csak azért jöttek be, mert kint szakadt az eső, és valahol hasznosan akarták száraz helyen eltölteni az időt, akkor is kapjanak egy élményt, akkor is kapjanak egy tudás elemet a Néprajzi Múzeum erre vonatkozó anyagát felhasználva.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést a hírek után Kemecsi Lajossal, a Néprajzi Múzeum főigazgatójával. A műsort meghallgathatják az inforádió.hu weboldalán, és meg is nézhetik az Inforádió YouTube csatornáján.